Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét, dicsérjétek az Urat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogyan adta nekünk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk ment a feltámadott Jézus Krisztus, és így szólt, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, miért is kereszteljük a gyermekeinket? ha szabad egy vallomást tenni, akkor én azt vallom, hogy egy csodálatos lehetőség, hogy azt a nagy terhet, amit az ő felnevelésük jelent, rátehetem én nálam sokkal erősebb kézbe, akiről ráadásul tudom, hogy végtelen szeretete van, eljött és meghalt a bűneinkért Jézus Krisztusban. Egy ilyen valakire rábízni a gyermekemet, ez egy nagyon nagy ajándék. De hát nem az én feladatom nevelni a gyermeket? Igen, továbbra is az enyém marad. De én, ha megfeszülök is, akkor sem tudom igazán, hogy bizonyos helyzetekben mit mondjak, mit tegyek, hogyan viselkedjek, és azon kívül, ha a legjobb tehetségem szerint teszem, akkor sincs biztosíték arra, hogy az a gyermek nem kallódik el, nem lesz belőle olyan, amit nem szeretnék. De így, hogy ebbe a hatalmas kézbe tudom tenni az ő életüket, meg őtőle tudom kérni, hogy segítsen mindig a nevelésben, adjon nekem ehhez bölcsességet, így már egészen másképp áll a dolog. 6 gyermekem van nekem is, most van itt nagyobb család is az enyémnél, de azért nagyon nagy feladat és felelősség ez, és a keresztelés viszont nem csak ennyi, hogy jó, akkor itt vagyok, és akkor kezébe tettem az Istennek az én gyermekeimet, mert itt igazából nem a szertartás számít, hanem az számít, hogy én a szívemben mennyire komolyan akarom a kezébe tenni a saját és a gyermekem életét. Mennyire akarom tudakolni az Isten akaratát, hogy ő mit tervezett velünk, miért adta nekünk ezt a csodálatos világot, miért helyezett belé engem és a gyermekeimet, ha én ezt nem komolyan tudakozom, hanem csak egy szertartás volt, akkor annyi, mintha tulajdonképpen nem is lett volna, nem sokat érek vele. De ha komolyan gondolom, és akarom keresni az Isten szeretetét, jövök a gyülekezet közösségébe, meg akarok erősödni a Jézus Krisztusba vetett hitembe, akkor biztos kezekbe tudhatom mind a saját, mind a gyermekeim életét. Adja ezt meg mindnyájatoknak a mindenható Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennyi gyermek lehet most itt, és ennyi gyermek számára kérhetjük a te áldásodat, és azt, hogy segíts a te benned való hitben felnevelni őket. Köszönjük az életünket, hiszen az a te ajándékod. Köszönjük a megváltásunkat, hiszen azt is te tetted meg Jézus Krisztusban, mikor meghaltál a bűneink bocsánatára. És köszönjük, hogy szent lelkeddel ott akarsz velünk minden napon lenni. Segíts, hogy ezt komolyan vegyük, hogy keressük és tudakozzuk a te akaratodat. A te jelenlétedben akarjunk megújulni újra meg újra. Kérünk, így légy velünk. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, szülők, keresztszülők, hogy helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Mikor elkezdtem, kérd Atyám, Fiú és Szentlélek. Fiara, keresztel, kérd Atyám, Fiú és Szentlélek. Keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Renátó, keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Renátó, keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak téged, ennyit.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Szabó Ferenc testvérünket, Templom utca 26 szám alatti lakost, aki 75 éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A mai istentiszteleten megkereszteltük Farkas Richárd és Tamás Alexandra, Renátó Milán és Richárd Dávid nevű gyermekét, Milák Lajos és Vilmánszki Beatrix, Nikolett Erzsébet, Kevin Julián, Kiara Amanda és Renátó nevű gyermekét, valamint Babirák Antal és Kató Nikolett, Cintia Erzsébet nevű gyermekét. Isten adjon szeretetet és bölcsességet a gyermekek fölneveléséhez mindegyik család számára. A mai istentisztelet után a gyermektáborunkkal kapcsolatos megbeszélést tartunk. Minden segítőt, tehát bármiben is segít a gyermektáborban, szeretettel kérünk és várunk, hogy jöjjenek a gyülekezeti termünkbe erre a rövid megbeszélésre. Ahogy már eddig is hirdettem a testvéreknek, a 500 éves jubileumra a gyülekezetünk azzal készül, hogy egy kiadványt szeretne megjelentetni, melyben egy nagy részt, a nagyobbik részt tenné ki az, hogy a testvérek megszólalnak, bizonyos kérdésekben vallomást tesznek. Ez a két kérdés, hogy mit jelent nekem a református hit, és hogy miért vagyok a Budapest Csepel központi gyülekezetnek a tagja. Erre a két kérdésre a válaszokat, ugye a kérdéseket pontosan megtaláljuk a honlapon is, és a kiadott papírokon is. Ezekre való válaszokat kérjük, várjuk a testvérektől, illetve segítünk, ha segítséget kérnek, hogy írásba foglalni segítsük, akkor segítséget adunk ebben. Szeretnénk még augusztus hónap folyamán ezt lejegyezni, mert aztán a szerkesztéssel, kiadással még épp elég teendőnk lesz. Most átadom a szót a főgondnok úrnak.
Áldás békesség, testvére! Jelentem a gyülekezetnek, hogy az építkezés, a felújítás első ütemét ugye befejeztük, és a második ütemre készülve augusztus 14-i héttel a harangszobának a főjárati lépcsőjének a felújítására kerül sor. Ez azért fontos feladat, hisz az ablakcseréhez való munkálatok miatt mindenképpen olyan falapot kell tenni, ahol a állványozás biztos alapokra épülhet. Tehát ez az elsődleges feladatom indul, illetve a szeptemberi hónapban a gyülekezeti ház szigetelése fog elkészülni előirányzottak szerint. Testvérek! Az émi pályázatból adódóan, amint 10 millió forintot kapunk a minisztériumtól az ablak felújítási tekintetben, előreláthatólag szeptember hónapban megkezdődik. Emiatt a szeptember istentiszteletek rendjét, amennyiben ezt a munkálatokat szeptember 9-e után el tudjuk kezdeni, a gyülekezeti terembe kell, hogy áthelyezzük. Ezzel a kellemetlenségért elnézést, de valamilyen szinten muszáj lesz a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, illetve a templomba állványok lesznek, nem tudjuk megfelelően képezni a megfelelő istentiszteleti rendet. Akár a bontási munkálatoknál, akár a visszaköltözésben fogok kérni testvéri segítséget. Kedves testvérek, idén presbiter választás lesz gyülekezetünkben. Mint tudjuk, presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat. Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. A legnagyobb dicsérete az, hogy Isten munkatársaként részt vett Isten országának építésében. Nem az a presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Péter apostol is summázta a presbiterek feladatát, legeltessétek az Istennek közétet levő nyájat, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem a rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezetben, hanem mint példaképei a nyájnak. Az idei 2017-es esztendőnek hangsúlyt ad az, hogy ebben az évben minden gyülekezetben meg kell tartani a presbiter választásokat. Kérjél a gyülekezet imádságban, hogy kik legyenek a következő 6 évben az előjárói. Kérjük az Urat, hogy tegye alkalmasra a megválasztandó presbitereket a szolgálat végzésére. A vonatkozó egyházi törvények értelmében már jelenleg szolgálat levő presbitériumnak a mandátuma lejár. Kérjük tisztelettel a gyülekezet tagjainkat, hogy ne maradjanak távol a gyülekezet előjárjanak megválasztásából. Ne feledjük, hogy csak azok választójogosultak a jelölés választóközgyűlésen, illetve választhatók meg presbiternek, akik egyházban tartó gyülekezeti tagok, és így felkerültek a választói névjegyzékbe is. Itt jelentem, hogy kérem szépen a gyülekezet tagjait, hogy valakinél változás van, akár címben, akár telefonszámban, elérhetőségekben, az iratterjesztésnél, a megfelelő választói névjegyzék, miatt ezt kérem, tegyük meg, hogy tudjuk módosítani. Jelöljünk és válasszunk olyan gyülekezeti tagokat, akik rendszeresen látogatják az Isten tiszteletet, élnek az úrvacsorával, példás családéletet élnek, és egyházunk javára és gyülekezetünk épülésére készek önzetlenül áldozatokat hozni. Tartsuk szívügyünknek a gyülekezet presbiteriumnának megválasztását, imádkozunk együtt bölcs vezetésért, és vegyünk is részt felelősen a gyülekezet építésében. Isten legyen a mi segítségünk ebben. Kedves testvérek, minden évben eljön egy nap, amely számunkra fájó emlék marad. Minden elmúlik, elenyész, csak egy él, örökké az emlékezés. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örökké élnek. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt lesz velünk, amíg élünk, s nem felejtünk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaja lehelet, bennünk él a múlt és egy végtelen szeretet. Testvérek, 2010. augusztus 5-én Szőke János testvérünket, presbiter testvérünket hazaszólította a teremtője. 7 évvel ezelőtt megszólalt a telefonom, és egy délután egy ismerős baráti hang szólt tisztelettel hozzám, és közölte velünk, hogy apa hazatért. Szomorú szívvel kellett tudomásul vegyük a visszafordíthatatlant. A mai napon újra megérint bennünket a gyász, hiszen akik ismertük és szerettük lélekben, újra együtt lehettünk vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, a fülünkbe csüngő hangja, látjuk mozdulatait, és érezzük hiányát. Megköszönöm Urunknak azokat a napokat, éveket, amit együtt tölthettünk vele, akár szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként. Hálát adva, hogy megtanított bennünket a tiszteletre, az egymás iránti igaz szeretetre, az Úr szolgálatára, és a vele együtt szolgáló testvéreinket, többek között személyemet és családomat is. Áldást és békességet adott lelki életünknek és szolgálatainknak az együtt, egyúton, egyházban járás, és nem csak a helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is. A templomban megtöltött pacsorok, a tanítások és a konfirmációkon a szolgatáson átadott igék, a gyülekezeti közösségért töltött szolgálatait soha nem fogjuk elfelejteni. János 60 éves lenne. Adjon az Úristen nyugalmat és békességet a családnak, és őrizzük, óvjuk emlékét. Áldott legyen emléke.
Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük körünkben Kovács István lelkipásztort, aki ebben a nagy melegben vállalta közöttünk a szolgálatot. Isten áldását kívánjuk életére, családjára, aki szintén közöttünk vannak, és a szolgálataira. Most akkor a megkezdett 150. Zsoltárt folytassuk, énekeljük a második és harmadik verseit, dicsérjétek őt kürtben, így kezdődik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét. Lukács evangélium a 17. fejezetéből, a 11-től a 19. versig terjedő szakaszból a 10 leprás meggyógyításának a története. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, ízott hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábainál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Amen. Áldja meg a mi Urunk a hallott igét, végezzel bennünk azt a munkát, amit az a lelke segítségével az ő igény keresztül elkíván végezni. Adjon a mi számunkra erőt, vigasztalást, útmutatást. Ezt kérjük most imádságban őtőle. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek Isten közösségében áldunk és magasztalunk téged minden csodádért, amit te véghez viszel a mi életünkben. Köszönjük, hogy akármennyire is hétköznapi dolognak tűnnének események, mégis mivel te irányítod azt és te adod, csodák azok a mi számunkra. És ezek között köszönjük, hogy megláthatjuk a te kegyelmedet, hiszen nem kiérdemeltük ezeket, nem mi magunk tettünk ezért bármit is, hanem kegyelemből kaphatjuk és fogadhatjuk el. Köszönjük, Urunk, az elmúlt hétnek minden dolgát, eseményét. Köszönjük még a próbatételeket is, amelyek bár sokszor megnehezítették a mi napjainkat, talán félelmekkel is körülvettek bennünket, de mégis, mivel kiszabadulhattunk abból, így ami számunkra áldásul lehettek. Istenünk, eljöttünk a te házadba. Eljöttünk azért, hogy éljünk a te igéddel. Köszönjük a látható igét, a sákramentumot, a keresztséget, amelybe te különösképpen is kiábrázoltad, hogy te igényt tartasz az emberre, az a teremtettsége, de megváltása jogán is. És Urunk, te adod a hallható igét most, a te szavadat, amelyre Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Urunk, mi ezt a lelki kenyeret kérjük most. Azt a kenyeret, amelyet a világ nem adhat, mert nem ismeri, amelyhez nem lehet máshol és másként hozzájutni, mint amikor a te lelked megszólal az ige hirdető száján keresztül, és visszhangzik az ige hallgató szívében, lelkében. Urunk, ezt a csodát kérjük ezen a mai alkalmon, hogy ne csak egyfajta ige fölött való gondolkodás, értekezés legyen, hanem valóban megszólalhasson a te élő igéd, üzeneted, amely megszólalt annak idején a teremtés hajnalán, de megszólalt a prófétáknál, és megszólalt Jézus ige hirdetéseiben, tanításaiban, gyógyításaiban is. Urunk, nem kevesebbért könyörgünk most, mint hogy ezt végezd el bennünk. Urunk, te ismersz minket. Te tudod, hogy milyen lélekkel, milyen váradalmakkal jöttünk most ide te eléd. Kérünk, hogy mindannyiunknak azt add meg, amire szüksége van, amire tényleg kész és hajlandó, hogy ezt befogadja. Így légy velünk, Urunk, a te igéden, a te lelkeden keresztül. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 226. dicséret első két versével. 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvéreim, alapigénk a Zsoltárok könyve 50. fejezetéből való a 15. vers. Figyelmesen hallgassuk ezt az igeverset. Tehát az 50. Zsoltár 15. verse: hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, nagyon sokféle hirdetés, reklám, egyfajta információ, közlés kezdődik ezzel a szlogennel, hogy hívja a, és akkor lehet folytatni, hogy a 112-t, vagy ezt az infovonalat, vagy üsse be a interneten ezt a jelszót, vagy ezt a dolgot, ami közelebb hozza azt a segítséget, amire az embernek adott esetben szüksége van, illetve ami azt a szolgáltatót úgymond hát kedvessé teszi az emberek előtt. És valahogy készülés közben ez jutott eszembe, itt a fent ige alapján, hogy Isten is valami ilyen információt tesz közzé, itt a Zsoltárok könyvében. Hív segítségül engem. Hív segítségül, amikor nyomorúságban vagy, amikor szabadításra van szükséged, amikor egyáltalán te életed belekerült abba a helyzetbe, hogy most már tényleg nem lehet mit tenni, bár hozzáteszem, praktikusabb lenne akkor is hívni, amikor épp semmi bajunk nincs, hanem csak egyszerűen társnak, egyszerűen útitársnak hívni a mi Istenünket, Urunknak. Hív segítségül, olvassuk az igében, és a híres ige hirdető Spurgeon mondta egyszer, hogy bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, mármint, hogy segítségül hívja az Urat, és ezzel szemben ostoba az, aki mindezt figyelmen kívül hagyja, és nem él megint csak ezzel a lehetőséggel. Kedves testvéreim, akik most itt ültök, ezzel a jó értelembe vett felelősséggel hallgassátok ezeket a szavakat, Istennek ezt az igéjét, üzenetét, hogy Isten most valamit el akar árulni nektek. Bölcs az, mondja Spurgeon, még egyszer hadd idézzem, aki él ezzel a kiváltsággal, hogy hívhatja az ő Urát, az ő személyes életébe, az ő családja életébe, és hívja akár a gyülekezet közösségébe, az egész világunk életébe. És nagyon érdekes, még bevezetésként egy valamire hadd utaljak, mielőtt jobban belelendülnénk a felolvasott ige magyarázatába és üzenetének megfogalmazásába. Az itt szereplő eredeti kifejezés első renden azt jelenti, vagy így lehetne fordítani, nem csak az, hogy hívni segítségül valakit általában, vagy tényleg az Istenre gondolva, hanem kifejezetten kiáltani. Kifejezetten kiáltani, amikor nem alaphangon, hanem egyfajta temperamentummal, egyfajta hangerővel tud kiáltani valaki után. Gondoljunk csak a jerikói vak meggyógyításának a történetére, hogy amikor ez a vak meghallja, hiszen lát, nem láthatja Jézust az ő betegsége miatt, hogy is arra megy el, hiszen nagy tömeg kíséri őt, és azért hallja a beszélgetést, és ez a vak utána kiált. Szó szerint kiabálni kezd. Nem véletlen, hogy le akarják állítani a tanítványok. Kiáltani, kiabálni Jézus után. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj én rajtam. Valahol erre van szükség, én úgy gondolom, ami imádságainkban is. Legyen az reggeli csendesség, vagy napközbeni nagy forgatag, vagy épp megint csak esti elcsendesedés, nyugalom, akkor is lehet és kell kiáltani. Kifejezve azt, hogy nem babra megy a játék, ahogy szokták mondani, hanem itt az életünkről van szó. És én úgy gondolom, hogy akkor ér valamit egy kiáltásunk, egy segítségül hívásunk, ha látjuk azt, hogy rólunk van szó, ami életünkről van szó, és élhetünk ezzel a kiváltsággal. Tehát hív segítségül, mondja a Zsoltár író, üzembe, egyáltalán elé tárva az ember elé ezt a csodát, ezt a lehetőséget. És tulajdonképpen három kérdésre szeretnék válaszolni ennek az igének az alapján, mégpedig azt, hogy hív segítségül, na jó, de mikor? Mindig lényeges a mikor kérdés. De hív segítségülnél az is lényeges, hogy miért? Egyáltalán miért szükséges az, hogy mi ezt az Urat segítségül hívjuk, mikor ma is rengeteg segélyvonal létezik. Vannak külön listák erre, külön lehetőség, hogyha az internet világában egy kulcsszót beütünk, 50-féle dolgot dob ki. Akár egy témában, hogy hol kereshetünk segítséget, telefonszámmal, e-mail címmel, bármiféle elérhetőséggel. De akkor mégis miért van szükségünk az Istenre? Mikor annyi mindenki tud segíteni. És végül a harmadik nagyon lényeges kérdésre figyeljünk majd, hogy mi a következménye ennek, hogy segítségül hívjuk, hiszen mindennek van következménye. Nincsenek következmény nélkül a dolgok. Tehát először keressük az elsőre a választ, mikor? Mikor hív engem segítségül? Az ige egy kifejezést használ, egy szót ad elénk, a nyomorú, illetve egy pár szót nyomorúságban, nyomorúság idején, vagy az eredeti szöveg szerint a nyomorúság napjaiban. Amikor kifejezetten rád nehezedik a nyomorúság. Amikor kifejezetten érzed azt, hogy valami nincs a helyén. Amikor valaminek történnie kellene már végre. Testvérem, gondolj bele az életedbe. Hányszor volt már ilyen, hogy érezted ennek a nyomorát, hogy nem történik semmi, pedig már nagyon szükség lenne rá. Amikor a nyomort éli meg az ember. Itt a felolvasott történet, amit a lekcióban olvastam, a 10 leprás története, nagyon szépen és lépésről lépésre elénk tárja ennek a csodáját, ennek a lehetőségét. De azt, hogy figyeljünk arra, hogy nem másról van szó, mint a leprásokról. Összeszövetkezik 10 ember hasonló nyomorúságban, mert mással nem lehetnek, mert az akkori rendszabályok szerint nem keveredhetnek az egészségesek, ez egyfajta védelem, nyilvánvalóan már a mózesi törvények erről beszélnek, hogy ki kell rekeszteni a táboron kívül a leprást, hogy nehogy megfertőzze az egészségest, és maximum egymással lehetnek közösségben, és tulajdonképpen vállalva egymás nyomorát. Ugyanazokkal közösségben lenne, akik hasonló nyomorúságot szenvednek, mint ők. Van ez a 10 ember, aki lehet, hogy néha-néha megállnak egy-egy sírkertben, ahol nem bolygatják őket, vagy nem bántják őket, hiszen ott még meg is dobálták őket, hogy minél messzebb menjenek el az egészségesektől. Nem kihúzódva, hanem valahol mégis ott az emberek között, távolban persze, nehogy valami gond legyen, de átérzik, élik a maguk kirekesztett, elrekesztett részét. Leprások, nyomorúságban levők. És itt most egy picit álljunk meg, és hadd kérdezzem meg testvérem, hogy te, aki most itt ülsz, vagy-e valami nyomorúságban, valami bajodban, amely most kifejezetten éppen az igének alapján oda köt a te Uradhoz. Aki neked mondja, hogy ebben a nyomorúságodban hívd őt segítségül. Látsz-e olyan dolgot a te életedben, egyfajta leprát, most értsük jól ezt a kifejezést, egyfajta lelki betegséget, vagy ahogy az igéretési énekben énekeltük, a fekélyem, nincs így fekélyemből kiáltal tisztulnom, tudsz-e ilyet mondani? Akarsz-e erre tekinteni és ezt komolyan venni? Milyen nyomorúságod van, ami oda köt? És ez lehet külső betegségbeli, anyagi gond, lehet lelki természetet, egy bűnöd, nyomorúságodnak a dolga, félelmeid, sok minden lehet. Milyen nyomorúság köt oda, vagy mondjam, hogy visz oda a te Uradhoz, a te Krisztusodhoz, akinél van megoldás mindenre. De aztán látjuk azt is, hogy ezek az emberek, hogy olvasok a történetet, gyakorlatilag véletlenszerűen jutnak oda Jézus közelébe. Meg kell mondani, hogy nem sok ráció van abban, hogy ők merre járnak, abban se sok minden logika volt talán, hogy Jézus épp melyik része ment, ahova Isten indította, ahova vezette, ott jelenik meg, és nem lehetett igazából ezt megszervezni, főleg hát abban az időben, amikor még a technika más cipőben járt. Egyszerűen, hadd mondjam így véletlenszerűen, ne véletlen mondjuk, mert az Isten szótárában nem létezik, de véletlenszerűen összetalálkoznak. Jön ez a 10 ember, jön Jézus, az ő tanítványa, és egyszer csak összetalálkoznak. Testvéreim, a találkozások mindig különlegesek, főleg azokkal, akikkel vagy még soha nem találkozunk, vagy nagyon régen láttuk őket. Mindig hangsúlyosak, mindig lényegesek. Véletlen gondolod, testvérem, a te találkozásod mond most a te Uraddal, aki most megszólít téged, aki most az ő igényén keresztül neked szegezi az ő üzenetét, hogy hív segítségre engem ott a nyomorúságod idején. Én úgy gondolom, hogy ezek a leprások túl sok váradalommal nem voltak már az életet illetően. Főleg, ha belegondolunk, hogy gyakorlatilag a lepra ma már ugyan gyógyítható, hiszen megfelelő gyógyszerek vannak, vissza már nem fordíthat olyan szintet, mert nyilván valakinek már valamiféle testrésze hiányzik, épp a betegség miatt az már nem nő ki újra, de igazából ma se 100%-osan gyógyíthat abban a szempontból, hogy nem nagyon jut el a gyógyszer. De akkor meg főleg így volt. Gyakorlatilag egy eleven elrothadás volt ez a betegség, akik elkapták ezt a betegséget, és ez nem válogatott. Gondoljunk csak az ószövetségi Naámára, ugye, aki szír fő parancsnok volt, és leprás volt. De itt ezek a nyomorultak is, akikről a történet szól, élnek ebbe a betegségbe. És nagy kérdés, hogy ők mennyire értékelték ezt a találkozást. Az a 9, majd a vége látjuk, hogy annyira nem, bár elfogadják a gyógyítást, de minthogyha nem lennének igazából hálásak. Hiszed-e, hogy nem véletlenül ülsz most itt? Nem véletlenül ültök itt, testvérek, akik kereszteltettetek, akik egyébként a nyári szabadság vagy munkák közepette épp ültek itt a templomban. Nem véletlen. Lehet, hogy véletlenszerű, de nem véletlen. Van üzenete az Isten fiának hozzád. De aztán lényeges ugye az is, hogy nem csak, hogy nem keresték az ő urukat, de nem is gondolták azt, hogy azon a napon valami történhet velük, valami csoda. Merünk-e így indulni egy napnak, hogy Isten talán épp a mai napon valami hatalmasat fog cselekedni, valami csodát fog adni a mi életünkben. Tehát sokféle körülmény van ennek a 10 embernek az életében, de amikor megfelelő időpont jön el, akkor kiáltanak. És tulajdonképpen erről szól az 50. Zsoltárnak ez a verse. Hív segítségül, vagyis kiálts, kiabálj, nyugodtan tedd meg. Amikor akármennyire is valami olyan alkalmon, helyen vagyunk, ahol csöndbe kell maradni, és nem csak egy templomi gyülekezet, hanem akár egy valami előadás, vagy bármi, egy színházi előadást teszem azt, ahol szinte hasonlóan telefonokat ki kell kapcsolni, meg egyebek, meg a zenélő órákat. Ott is, ha valami van, valami veszély, ott nem törődik senki vele, hogy kiáltson segítségért, ha valami olyan betegség vagy baj jön elő. Ezt ajánlja föl a te urad. Kiálts, nyugodtan kiálts ő hozzá, és ő meghallgat téged. És ez a hatalmas felelőssége a mai embernek is, neked is, testvérem, hogyha már erről hallottál, ha hallottál a felszólítást, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, akkor kiálts, akkor hívd őt. Amikor az ember úton jár, és teszem azt, egy balesetet észlel, érzékel, kutya kötelessége, hogy segítséget nyújtson, hogy teszem azt, a mentőket hívja. Ebből a szempontból igenis felelősség, kutya kötelessége, testvérem, hogy hívd a te uradat, kiálts ő hozzá. És nagyon érdekes és fontos dolog, hogy bár nem ismerték korábban Jézus, vagy legalábbis valószínűsíthető, hogy nem nagyon találkozhattak vele, mégis név szerint ismerik. Hiszen itt mondják, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk, tudják az ő nevét. És nagy kérdés, hogy te ismered-e a te uradat név szerint. És itt most nem a névről van szó szerint szó, hogy most Jézus, vagy Krisztus, vagy Immanuel, vagy Dávidnak fia, vagy hogy szólítjuk meg, hanem tudjuk, hogy ki az. Mindig, most értsük jól ezt a kifejezést, fölnéztem azokra, akik akár egy bemutatkozás után is, még évek múlva is tudták az illetőnek a nevét. Akár sok emberrel találkozva, legközelebb, amikor találkoztak, azt mondták, hogy tudom a te nevedet, meg tudod szólítani. Mert akármennyire is nem látta addig, vagy azóta, de ismerte őt valamilyen formában. Neked is, testvérem, lehetőséged van ismerni a te uradat. Nem csak hallani róla, nem csak tudni róla valamit, hanem ismerni. Akit ismerünk, arról tudjuk, hogy, vagy abban kapcsolatban tudjuk, hogy mire számíthatunk. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Legyen az lelki lepra, valamiféle bűn, vétek, kísértés, vagy bármi egyéb nyomorúság. Igenis, kiálts hozzá. Mikor? Minden egyes pillanatban, amikor nyomorúságban vagy. Ne szégyeld! Mert sokszor én azt hiszem, hogy mi keresztények olyan nagyon prűdek tudunk lenni. Ó, nem akarjuk zavarni az Istent. De az Isten följogosít. És ahogy Spurgeont idéztem az előbb, élj ezzel a kiváltsággal. Élj ezzel a kiváltsággal. Kiálts hozzá. Aztán a következő lényeges kérdés, hogy miért hívjuk őt? Hív segítségül, de miért? Nem másért, hanem ahogy a Zsoltár beszél el, hogy megszabadítsalak, mert meg akarlak szabadítani. A te nyomorúságodból, a te nyomorult életedből. Ahogy olvastuk itt a versben, amikor meglátta őket, tudnélik Jézus, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Megszabadultak az ő betegségükből. Ugye az akkori rend szerint a papok voltak hivatottak arra, hogy eldöntsék, hogy egy ember még benne van-e a leprában, vagy egyáltalán ez a betegsége van-e. Tehát magyarul mehet-e a közösségbe. Ott lehet-e akár a nép, vagy a gyülekezet közösségébe. És ahol olvassuk az igében, az alatt tisztulnak meg, amíg ezt az utat megteszik. Onnan Jézustól a papokig. És ez megint nagyon sok mindent elárul nekünk. Egyrészt elárulja az engedelmességnek az útját. Nem állnak le vitatkozni Jézussal. Na de Jézus, hát annyi mindent hallottunk már rólad. Hallottuk, hogy elég egy kézrátétel, elég egy szó, elég bármi hókusz-pókusz, idézőjelben nyilvánvalóan, és akkor meggyógyultak, megtisztultak, minden rendben volt. És akkor te most elküldesz bennünket. Hát hogy? Miért? De a szabadulás útja először is, kedves testvéreim, az engedelmesség útja. Az Isten, amikor azt kérdezi, hogy meg akarsz-e szabadulni, vagy akarsz-e szabadulni a te dolgaidból, nyomorúságodból, hogy gyakorlatilag ezt kérdezi, hogy engedelmes akarsz-e lenni. Akarsz engedni nekem? Ez a 10 leprás engedelmes volt. Elindult. És az alatt, amíg mennek, amíg odaértek, addig megtörtént a csoda. Az úton. Útközben. És ez is egy nagyon fontos üzenet, én úgy gondolom. Merd végigjárni azt az utat, amit az Isten neked adott. Mert végigjárni, lehet, hogy az göcsörtös, hogy sokféle göröngy, szikla és szakadék van ezen az úton, de mégis ez a te utad. És te ezen az úton akar gyógyulást adni. Nem másikon. Nem másfelé akar vinni. Azon is, csak is ott lehet. És ahogy olvasuk később, és látta, ugye az egyikük, hogy meggyógyult. Érzékelhető változó számára. Tehát amikor Isten tesz valamit, amikor megszabadít, az egyértelmű. Ott nincs vita. Ott nincs latolgatás. Tényleg? Tényleg rendben van? Tényleg lehet érezni azt, hogy amikor az embernek a félelmei eltűnnek, vagy az ő bizonytalansága, gyávasága, vagy bármiféle betegsége eltűnik, látható, érzékelhető, tapasztalható, ez tudatosul az emberben. És ahogy az előbb azt láttuk, hogy gyakorlatilag először a nyomorúság az, ami oda köt az Isten fiához, itt pedig azt látjuk, hogy épp az engedelmesség, a szabadításra való hajlam, vagy annak az akarata, az engedelmességre való akarat az, ami oda köt az Isten fiához, hogy elvégezhesse az ő munkáját bennünk. Miért hív segítségül? Hogy megszabadítsalak. Hogy szabad légy. Persze, nagy kérdés, hogy akarsz-e szabad lenni. Hogy vajon nem úgy van-e, hogy rabnak lenni, ez egy praktikus dolog. Aki szereti a természet filmeket, az emlék, és nem csak szereti, hanem nézi is adott esetben, és akár olyan féle filmek is előkerülnek, amikor épp a rabként, vagy rabnak befogott, vagy épp rabságban született állatokról van szó, amelyek vagy az ő szülei pusztultak, és azért, mint egy óvó védő akcióként kerülnek rabságba, és nevelik föl őket, és adnak meg mindent az ő számukra. Ott lehet azt látni, és érdekes dolog, hogy egyrészt nagyon nehéz a rabságból megélni a szabadságot. Amikor elengedik őket, kiengedik őket az a társai közé, szinte nem is ismerik, hogy hogy is lehetne ott élni. Meg belevéve, hogy a rabságban biztosított minden. Biztosított a védelem, biztosított az élelem, a víznek a lehetőség, főleg sivatagos területek, ez különösen fontos. És mintha mi is sokszor így lennénk emberek, hogy igazából nem is akarunk szabadok lenni. Jobb az, hogyha rabságban vagyunk, mert azt már ismerjük, abban már benne vagyunk, annak tudjuk a határait, a falait, hogy meddig mehetünk, büntetlenül úgymond, és ez nekünk elég és jó. De az Isten Krisztus szabadságot akar adni. Szabadulást. És ez nagyon fontos, hogy akkor kiálts csak hozzá, ha tényleg szabad akarsz lenni. Ha tényleg nem akarod ennek a nyomorúságát élni. Sokszor az ember szívesebben élve, ami döbbenetes dolog, de ki kell mondani, hogy szívesebben él az ő félelmei között. mert azt már ismeri. De Isten azt mondja, hogy én meg akarlak szabadítani. Nem akarom azt, hogy nyomorúságban, félelmek között élete életedet. Szabad akarsz lenni, akkor válasz engem. És végül a harmadik nagy kérdés, hogy mi a következménye mindennek. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A dicsőséget nekem adod. Ahogy itt olvassuk a 10. leprással kapcsolatban, ő visszament, mert meglátta, érzékelte az ő gyógyulását, és fölfogta azt, hogy neki erre szüksége volt, és ez neki áldás. És leborul Jézus előtt dicsőítve, az Isten ilyen értelme hálát adva neki. Dicsőítette, és elismerte Isten hatalmát. Tulajdonképpen erről beszélünk, amikor a dicsőítés kerül szóba. Tudom-e, hogy csak ő tehette ezt meg? Nem emberi mahináció, nem emberi ügyeskedés, varázslás, kuruzslás, hanem Krisztusnak, az Istennek hatalma, mindenhatósága. De azt látjuk, hogy ennek megvan a belejárója is, hiszen emlékeztetünk a gutaütött meggyógyításának történetére, ugye akit az ő barátai visznek Jézus elé, megbontva még a tetőt is, hogy leengedjék az ő barátjukat Jézus elé. És valami döbbenetes dolgot mond, Jézus, megbocsátottak a te bűneid. Hát hogy? Egyrészt ennek az embernek arra lett volna szüksége, hogy az ő ágyáról fölkeljen. Az ő gutaütöttségéből, az ő bénaságából lábra szökkenjen. És Jézus itt a bűnről beszél. Bűnbocsánatról beszél. Mert tetejében, hogy ő bocsátja meg. Hát hogy? De Jézus lelki és testi gyógyulást adott ennek az embernek. És tulajdonképpen, amikor erről beszélünk, amikor szabadításról beszélünk, akkor erről kell, hogy beszéljünk. Ő lelkileg, testileg akar helyre tenni minket. Akarja mi életünket meggyógyítani. És a gutaütöttel kapcsolatban is olvas, hogy dicsőítette az Istent. Dicsőítette. Elismerte Istennek, Krisztusnak hatalmát. És sokszor ezt olyan járulékos dolognak tartja. Jó, hát ezt még tegyük meg, mint ahogy szoktuk is tanítani a gyermekeket, hogyha kap valamit, hát kisfiam, kislányom, de köszönd meg. Itt nem erről van szó. Itt nem csak háláról, nem csak egyfajta köszönetről van szó, nem csak egy udvariasságról. Itt annak a kifejeződéséről van szó, hogy tudom-e, hogy én ki vagyok, és tudom, hogy ki az én Uram, vagy pedig nem. De amellett, hogy következmény a dicsőség adása az Istennek, hadd hozzak egy példát, és egy kicsit hadd árnyaljam a történetet azzal, hogy testvérem, gondolja arra is, hogy sokszor Isten ezt nem következménynek várja, hanem előzménynek. És ez sokkal mélyebb lelki dolog. Amikor előre adunk hálát, és dicsőítjük az Istent valami elkövetkezendő dologért. Ez már egy hitbeli érettségnek és mélységnek a dolga. Pál és Szilász börtönbe kerül Filippiben, apostol cselekedete írott könyvet, hogyha nem olyan régen bibliósok valószínűleg olvastuk, emlékezhetünk innen is a történet, a 16. fejezetben van ugye a Filippi történet, és éjfél tájban azt olvasom, hogy Pál és Szilász énekelnek, dicsőítvén az Istent, pedig összeverve, ha nem is vérbefagyva, de majdnem, kalodába szorítva, nyomorúságba, dicsőítik az Istent. Ha miért? Miért dicsőítik? Ezt érdemelték. Hát végzik a szolgálatot. Döbbenetes dolog. Ezt követően hatalmas földrengés. A börtön ajtói megnyílnak, vagy kapui, bilincsek lehullanak, és szabad az út. Nem következmény, előzmény. És én azt hiszem, hogy a hétköznapi életben is ennek érezzük a súlyát. Mert valamit következményként adunk meg, mert illik, mert tényleg fölfogjuk, hogy az úgy kell, vagy pedig azzal a hitbeli, ami fantasztikus mélységgel tudjuk megélni, hogy már előre dicsőítjük az Istent. Mert neki hatalma van bármit megtenni. Megint hadd utaljak vissza, megint csak néhány, jó néhány nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt fejeztük be Jób könyvét a Bibliós a kalauz szerint, az Ószövetségi igék közül, és mit mondott Jób? Emlékezzünk csak a szavára. Te mindent megtehetsz. Érezzük ennek súlyát. Te mindent megtehetsz. És már csak tovább gondolható a történet, vagy ez az ige, hogy a mi javunkra, ahogy a római levélben Pál már mondja. Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy így kapcsolódik össze ez a régi ószövetségi zsoltár Jézus történetével a mi életünkkel is? Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És ez már csak időbeli kérdés és hitbeli kérdés, hogy utána következményként, vagy már előzményként is. Ugye, amikor írunk egy hivatalos levelet, szoktuk ezt a fordulatot használni, hogy segítségét előre megköszönve XY, és aláírjuk. És egy kicsit ez olyan, ha nem is talpnyalásos dolog, bocsánat a kifejezését, de valami olyasmi, hogy már előre megköszönjük. Még nem is segített, azt sem tudjuk, hogy fog-e segíteni, de hát, ha ez valamit hat. Az Istennel kapcsolatban nincs szükségünk talpnyalásra ilyen szinten. Őről bizton tudhatjuk, hogy előzményként is dicsőíthetjük, mert ő mindent a javunkra tesz. Mert ő, hogy ígérte, ha kérjük, ami nyomorúságunkból megszabadít. Legyen az tényleg a mi bűnünk, félelmünk, kísértésünk, bármiféle testi nyavajánk, ő megteszi, ha mi ezt fölmerjük vállalni. És ahogy mondtam az eddigiekben, hogy először az ő nyomorúságuk köti oda Jézushoz őket, utána a maga szabadítás, az engedelmesség köti oda össze őket, és végül a dicsőítés köti őket. És én azt hiszem, hogy ez a harmadik az, amely leginkább oda tud kötni bennünket a mi Úrunkhoz, Krisztusunkhoz. Adja meg a mi számunkra, hogy tudjuk, hogy elsőrenden nekünk van szükségünk, neked testvérem, neked van szükséged arra, hogy dicsőítsd az ő szent nevét. És nem neki, mert ők angyalok milliárdjai dicsőítik. De neked van szükséged erre. Adja Isten, hogy tudjuk ezt magunkkal vinni most, az üzenetet. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Amen. Helyünkön maradva válaszoljunk az igére. Ráfelelő énekén a megkezdett 226. éneknek a 3. és 4. versét énekeljük. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel. Mindent Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te bíztatásodért, azért, hogy arra hiszel bennünket, hogy éljünk az a kiváltsággal, amelyet a veled való közösség jelent. Többek között ebben is, hogy mi kiálthatunk hozzád. Kiálthatunk, mert te jobban tudod, mint mi, hogy nyomorúságban vagyunk. És kiálthatunk azért, mert ebből a nyomorúságból egyedül te tudsz megszabadítani bennünket. És kiálthatunk azért, mert ezért téged illet egyedül a dicsőség. És a dicsőséget oda kell adnunk utólag, következményként, de láttuk Pál és Szilász példájában előzményként is. Már előre neked adva a dicsőséget, és utána átélve, megtapasztalva azt, hogy milyen csoda az, amikor te cselekszel. Urunk, áldunk és dicsőítünk téged, mert te bármit megtehetsz. Hogy Jób fogalmazott, te mindent megtehetsz, Urunk, és meg is akarsz tenni, és mindent, ami javunkra akarsz tenni. Urunk, engedd végig gondolnunk a mi nyomorainkat, lelki lepránkat, amivel egymástól és tőled vagyunk elzárva sokszor. És talán véletlenszerűen találkozunk csak veled, betévedve egy alkalommal a te házadba, vagy kezünkbe véve néha-néha az igét. De Urunk, te bíztasz bennünk, hogy hívjunk akkor is segítségül. Kiáltsunk te hozzád, hogy adott esetben talán épp a nyomorunk vigyen közel hozzád, kössön hozzád, hogy utána már a szabadítás, a neked való engedelmesség kössön, de legvégül pedig a neked való dicsőség adás kössön, és tartson mindörökké te nálad, hiszen majd a te országodba ide jutunk el. Ez a végpont ilyen értelemben. Urunk Istenünk, hadd bízzuk rád a mi életünket, mindennapjainkat. Hadd bízzuk rád ennek a gyülekezetnek életét, sorsát. Hadd vigyük oda a megkeresztelt gyermekeket, szüleiket, keresztszüleiket, családjaikat. Hadd vigyük oda mindazokat, akik most itt voltak és hallották a te igédet. Add, hogy az ige magva jó termő talajra találhasson az ő életükben, és megteremesse a maga termését. Urunk, hadd könyörögjünk a mi népünkért, magyarságunkért, de hadd könyörögjünk a mi egész keresztény világunkért. Urunk, ma is ugyanúgy jellemző a vértanúság a te hited mellett, a te benned való hit miatt, mint annak idején. Te adj erőt a tanúságtevőknek. Te adj bátorságot és erőt a melletted való bizonyságtételre. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy maradj és légy velünk. Te áld meg az emlékezést, te áld meg annak lehetőségét, hogy egy-egy elvesztett szerettünkre úgy gondoljunk, hogy majd találkozhatunk vele a te dicsőségedben. És akkor már az elvesztésnek nyomorúsága egészen más megítélés alá esik. Benned és általad lesz az megoldottá és örömtelivé. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy légy és maradj velünk. Krisztusért kérünk. Amen. És most még egy csendes percben maradjunk együtt. Ki a maga imádságát mondja el az ő urának, és majd utána közösen fennhangon az Úr imádsággal zárjuk a mi imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a mi imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, e tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt, énekeljük el majd pedig a székely himnuszt. Mindezek után Istenek békessége, mert minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, záró énekként, kivonuló énekként a 462. dicséretünket énekeljük. 462. dicséretünk így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.